Hát egy eszméletlen kalandos történetbe fogjuk most bevezetni a hallgatókat. Ez tényleg kicsit ilyen nem is tudom, ilyen kincskeresős dolog, megtalálni egy dobozban olyan iratokat, olyan leveleket, ami szenzációs. Nem is akarom lelőni a poént, megadom ezt a lehetőséget Katona Csaba történésznek, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok!
És ki is a főszereplőnk?
Kérem szépen, Dezsőfi Arisztid a főszereplőnk, hiszen, ahogy az, hát kiderül abból a könyvből is, aminek majd a bemutató lesz pár nap múlva, sikerült megtalálni olyan Dezsőfi Arisztid leveleket, amik több mint fél évszázad óta lapultak a kassai levéltárban, de hát ezért fontos az alapkutatás, mert amikor az ember lánya vagy fia neki áll kutatni, akkor lehet, hogy nem találja meg azt, amit keres, de hogy talál valami mást, az egészen biztos.
Tehát a létezésükről tudtunk a leveleknek?
Arról tudtunk, hogy egy családi iratanyag bekerült a kassai levéltárba, de hát az bizony megesik még egy levéltárban is, hogy szépen bedobozolják, értékes iratanyag, de azért pontosan nem tudjuk, mi van benne.
Na, ezt akartam kérdezni, egy kicsit ilyen levéltári kulissza titkokat, ha el tudsz árulni, hogy hogyan az, hogy ott találunk egy doboz valamit, amiről gyakorlatilag fogalma sincs senkinek, hogy mi van benne.
Erről szerintem kérdezzük meg Szegi Gajer Veronika
Kozolőve, csak itt van. Itt van vonalban?
Vonalban, mert
akkor mindjárt itt lesz.
Mert annak az előnye van, hogy ő tudja elmesélni, hogy ez hogyan került elő, hiszen ő, illetve Szegi Gábor voltak azok, akik sikeresen rácsaptak erre az iratanyagra. De ugye nagyjából úgy kell elképzelni a levéltári rendszert, hogy a levéltárnak a rendszere az folyamatos gyarapodás révén tud bővülni. Hiszen a levéltári törvény előírja, hogy mely iratanyagok kerüljenek be, ez bekerülhet minisztériumoktól, egyéb szervektől, de természetesen mindig van arra példa, hogy amennyiben van rá keret, a levéltár vásárol iratanyagokat, ami egy nagyon fontos dolog. A másik lehetőség pedig az, hogy valaki adományoz iratanyagot, tehát van mondjuk egy régi család, akinek van 8-10-15 doboznyi irata, és akkor egész egyszerűen azért adja át, mert úgy ítéli meg, hogy az a leghasznosabb dolog, hogyha ezen túl nem ők őrzik ezt. Innentől kezdve ez nyilván levéltári iratanyagá válik, kutathatóvá válik, de az, hogy kutathatóvá válik, az nem azt jelenti, hogy már kutatta is valaki. Na, itt jön be a szerencse faktor, amikor valaki kinyitja a dobozt és belenéz, és ez legjobb tudomásom szerint Szegi Gábor kollégám volt.
És azt hiszem, itt is van a vonal túlsó végén Szegi Gajer Veronika, a kötet egyik szerkesztője. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit, itt vagyok.
Na, ezt az izgalmas történetet próbáljuk felgöngyölíteni, hogy hogyan volt ez a Dezsőfi Arisztid leveleire bukkanás a kassai levéltárban, hogy hogyan zajlott ez a folyamat, mert tényleg ez egészen ilyen filmbe illő dolog.
Igen, kicsit Indiana Jones-os, de tényleg ez így volt, hogy Szegi Gábor ezt nem kereste, ezeket a leveleket, ezekre egyszerűen rátalált, amikor feldolgozatlan iratokat dolgozott fel, 2018 tavaszán, és ebben a dobozban benne volt egy paksamét, amire rá volt írva, hogy ez Dezsőfi Arisztid aradi vértanúnak a vértanúságára vonatkozó családi iratai. És hát először Gábor, aki egyébként a férjem, ezzel nem árulok el szerintem sokat, nagyon meglepődött, mert azt gondolta, hogy ez már valószínűleg, ezt már mindenki ismeri, ez valami másolat lehet, és igazából nem is nagyon volt érthető, hogy mit keres egy ilyen nemesi embernek a személyes hagyaték egy városi levéltárban.
De azért gondolom, ez a kis vinyetta azért kellően izgalmas már a felirat is, hogy azért biztos, hogy biztos nézzünk bele.
Igen, hát ez egyértelmű, tehát Gábor ugye eleve ő neki a kutatási területe a felvidéki nemesség, tehát Szepes, Abaúj, Sárosvár megye a kutatási területe és a nemesség, úgyhogy neki ez eleve egy ilyen szívhez közeli téma volt, ráadásul a kutatás azt is bebizonyította, hogy a Szegi család a Dezsőfiekkel is rokoni viszonyban áll, úgyhogy még egy ilyen személyes pluszot is adott nekünk ez a kutatás, és hát minket borzasztóan érdekelt, hogy ez hogy került ide. Hallgattam a beszélgetést elejét, és ez nem teljesen úgy volt, hogy erről tudtunk, hogy ez itt van. 1907-ben megszakad a szál, ugyanis Szinyei Mersemmának az unokaöccse Berzevici Albert, ugye Szinyei Mersemma a Dezsőfi Arisztid második felesége volt, említette ezeket a leveleket, de hát ez 1907-ben volt, és azóta igazából a család sem tudott róla, hogy ezek hova tűntek, hova kerültek, és mi felállítottunk egy hipotézist a kutatásunk révén, hogy kerülhetett ez kassára, de mindig ott van a kérdőjel, és 100%-os választ nem tudtunk adni. Úgyhogy a az egy kicsit mindig, az megmaradt, tehát nem tudtuk százszerzősokosan bebizonyítani, hogy honnan került ide ez az anyag. De hát ez egy fantasztikus érzés volt ezt megtalálni, amikor hazajött a Gábor is elmesélte nekem, és hát rögtön tudtuk, hogy ebből egy könyvet kell kiadni, és kvázi ki kell hozni ezt egy könyv formájában a levéltárból, hogy mindenki el tudja ezeket olvasni.
Mindjárt rátérünk a kötetre is, de mit tartalmazott a ládika? Milyen leveleket, kikkel?
Tulajdonképpen 18 dokumentum volt ebben a elsárgult paksamétában. Van benne 4 dokumentum, amely katonai pályafutásra vonatkozik, 1848-49-es iratokról van szó. Van benne 4 levél, amelyet Arisztid a második feleségéhez írt, 4 nagyon tényleg érzelemmel teli szerelmes levél, és van benne egy búcsú levél is, amit teljesen nem akarok lelőni, hogy a csütörtöki könyvbemutatón is legyen valami új az érdeklődő számára. Ez már egy 1849-ben az aradi várbörtönből Arisztid kivégzés előtt néhány órával írott levél, amit egy családtagnak írt, és nagyon megrázó, és nagyon, nagyon közel hozza ezt az egész történetet. És az egész hagyatéknak az utolsó harmada, az pedig Baló Benjamin levelekből áll. Baló Benjamin volt az református lelkész, aki Arisztidnak az utolsó lelki vigaszt nyújtotta, ugye Arisztid evangélikus vallású volt, és aztán ez Baló Benjamin lelkész, hogy levelezett az özvegyel és a családdal. Egyrészt segített nekik visszaszerezni az elárverezett tárgyakat, Arisztidhez köthető tárgyakat, a ruháit, a könyveit, amit a kivégzés után elvereztek, másrészt tehát leírta egy nagyon hosszú levelekben, hogy hogyan viselkedett Arisztid. Tehát ebből a könyvből, aki elolvasta ezt a könyvet, azt is megtudja, hogy hogyan viselte a kivégzés előtti napokat, órákat Arisztid. Úgyhogy nagyon azt hiszem, nagyon közel hozza ezt a fontos történelmi személyiséget hozzánk.
Igen, abszolút. És akkor a könyv gyakorlatilag, gondolom, azért benne van a története annak is, hogy hogyan bukkantak a levelekre, és akkor a levelek maguk, azok milyen formában, ilyen fotózott másolat, vagy rendesen szöveghűen jelenik meg a könyvben, hogyan kell ezt elképzelni? Csak így szerkezetileg lenemlőve a főpoénokat.
Igen, mindenképpen szeretünk volna egy nagyon méltó kiadványt létrehozni, hiszen mégis csak egy aradi vértanúról van szó. Úgyhogy természetesen egy rövid bevezető tanulmányban összefoglaljuk, hogy mit tudunk ezeknek az iratoknak a vándorlásáról, hogy hogyan kerülhetett Kassaváros levéltárába ez az irathagyaték. És hát a kötetnek a második felét maguk az iratok teszik ki, amit le kellett fordítani németből magyarra, azt lefordítottunk, amit átkeretíni mai magyarra, azt átírtunk, de szeretük volna, hogyha az olvasók megismerkednek magukkal a dokumentumokkal is, úgyhogy egy jó minőségű szkennelt felvételeket is beraktunk az összes dokumentumról, úgyhogy ettől szerintem baromi érdekes lesz az egész, hogy akár valaki elolvashatja az eredeti iratokat is, ha tudja, mert azért van benne például egy ezt kiadtam, Franz von Lichtensteinnak a levele is benne van, amit az özvegyhez írt a kivégzés után. Hát azt például én egyedül nem tudtam volna elolvasni, tehát nem csak németül van, de teljesen macskakaparással, de ez benne az érdekes. Tehát közelebb hozzák egy kicsit, szerintem az olvasóhoz azt is, hogy hogyan készül egy ilyen könyv, meg milyen munkával jár, és hát mi bejártuk azokat a vidékeket, ahol Arisztid a családjával lakott, itt a Felvidéken, itt Szlovákiában, és szerettünk volna erről is egy ilyen kép mellék belerakni a könyvbe, ami igazából többé-kevésbé sikerült. Olyan fotókat találtunk a családról, például az első feleségéről, Újházi Antoniáról, ami egy poprádi múzeumban lappangott, amit még sehol se publikáltak, de például a kötetnek a borítóján szintén egy olyan festmény szerepel, amelyről a család is, a leszármazottak is azt tartják, és a szakma is, hogy a leghitelesebb ábrázolása Arisztidnak, és még szintén Magyarországon sehol nem publikálták. Úgyhogy azt hiszem a képanyaga is nagyon, nagyon jóra sikerült a kötetnek. Remélem, ezt fogják majd gondolni az olvasók is, meg az érdeklődők.
Ez nagyon izgi, és akkor csütörtöktől akkor lesz könyvbemutató, és onnantól kapható a kötet, vagy már meg lehet szerezni esetleg?
Igen, a kötetet már Magyarországon meg lehet venni a Líra könyvesbolt hálózatokban, de aki szeretné a kiadót, a Kassai Magyarok Fórumát támogatni, ezt tőlünk is közvetlenül megveheti. A Kassai Magyarok Fórum egyébként egy fiatal kiadó, de ez év elejétől mi szerkesztjük és adjuk ki az egyetlen kassai magyar nyelvű havilapot is, a Kassai Figyelőt, ezt is meg lehet tőlünk venni, és hát igen, akit érdekel részletesebben, hogy Szegi Gábor hogyan találta meg ezeket az iratokat, vagy akár az, hogy a mai szlovák szakma hogyan viszonyul, vagy a szlovákság hogyan viszony a Dezsüfi családhoz, milyen itt a helyi emlékezete, akkor ez mindenképpen jön egy csütörtökön a Háló Közösségi és Kulturális Központba, ugyanis Pest szívében, a Szemelveszt utcában fogjuk bemutatni 17 órától Katona Csaba segítségével a könyvet, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várok, mi is már nagyon izgulunk.
Hát nem csodálom, nagyon klassz, gratulálunk a kötethez, és köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm viszont szépen a lehetőséget. Viszont hallásra.
Szegi Gajer Veronikával, a kötet egyik szerkesztőjével beszélgettünk, és Csaba, egy pillanatra Liechtensteinre térjünk vissza, mert tudomásom szerint, hogy ő dumálta le Dezsőfit, hogy Törökországba szökjön, és letegye inkább a fegyvert, mondvá, hogy majd el tud járni az ügyében, és valahogy majd megoldható.
Így hogy... van, legjobb tudomásunk szerint ő volt az, aki attól a meggyőződéstől vezetve, hogy méltányosan fognak bánni a magát magadó tábornokkal, meggyőzte a barátját arról, hogy ne akarja végleg elvágni a szálakat azáltal, hogy emigrációba megy, és ugye innentől kezdve a lehetséges megoldások.
Tehát nem is feltétlenül volt a kapcsolatai, csak a meglátása, hogy szerinte...
Teljesen logikusan járt el, tehát azért ne felejtsük el, hogy mekkora felháborodás szült az a véres megtorlás, amit alkalmaztak, igen, ugye Batthyány Lajos miniszterelnök maga tábornokokkal szembe.
De ők tényleg úgy ők bíztak benne az utolsó pillanatig, igen, hogy igen, nem fog bekövetkezni.
Igen, abszolút.
És azt tudjuk, hogy mikor döntötték el, és hogy miért döntöttek mégis a véres megtorlás.
Valószínűséggel ebben kulcsszerepet játszott Félix zu Schwarzenberg herceg miniszterelnök, akinek a nevét nem szokás emlegetni, ő az, aki Széchenyi Holovány vámpírként emleget, és aki állítólag azt találta mondani, amikor mondták, hogy gyakoroljon kegyelmet, azt mondta, hogy gyakoroljuk, csak előbb egy picit akaszgatunk. Most ez vagy így elhangzott, vagy nem, de ez mutatja azt a fajta mentalitást, hogy egy töredék pillanatig sajnos az az álláspont érvényesült, hogy a lehető legkeményebb megtorlást kell alkalmazni. Ennek esett áldozatul Batthyány Lajos miniszterelnök, ennek estek áldozatul az aradi tábornokok, és még sokan mások. Ez megint más kérdés, hogy ez tényleg egy olyan szintű felháborodáshoz vezetett Európa szerte, és mindenhol, hogy nagyon-nagyon hamar aztán Julius von Hajnaut félretették, és leállították ezt a fajta véres megtorlást. Ez azonban ugye már nem adta vissza a tábornokok meg Batthyány életét.
Meddig tartott ez az időszak?
Pár hónap. Tehát pár hónap, így van. Pár hónap, hozzáteszem, persze voltak később is kivégzések, hát például Libényi János, aki megpróbált ugye megölni Ferenc Józsefet, de azok konkrét dolgok, vagy a magféle összeesküvés, tehát voltak konkrét dolgok, de ez a fajta hozzáállás, hogy nagyon gyors kivégzések, ez nem tartott sokáig szerencsére, hozzáteszem, persze egy nap is lett volna szabad, hogy ez tartson.
És tényleg számított a nemzetközi fölháborodás?
Számított. Azért ne felejtsük el, hogy amikor egy országot, vagy pontosabban egy kormányzatot elkezdenek úgy kezelni, hogy hát egészen elképesztően barbár eszközökkel jár el a kötelességüket teljesítő katonákkal szemben, vagy mondjuk törvényt nem szegő politikussal szemben, azért az visszatudhatni. Nyilván szerepet játszott ebbe sok minden. Szerepet játszott az is, hogy Félix zu Schwarzenberg herceg miniszterelnök viszonylag hamar meghalt 1850-es évek elején. Tehát ez is az enyhülés irányába vitte el a dolgot, de ugye már maga az, hogy Hajnaut nagyon-nagyon hamar leváltották, az is mutatja azt, hogy ott is kapcsoltak, hogy ez nagyon kontraproduktív az ő szempontjukból. Tehát ez a végtelen kegyetlen eljárás. Ugye itt tényleg egyébként a Liechtenstein jó szándék vezette, ezt ne felejtsük el, és hát Dezsőfi Arisztidnek tragikus volt az élete, itt említette Veronika az első feleségét, ugye Újházi Antóniát, ő 5 gyermeket szült neki, és Dezsőfi Arisztid eltemette mind az 5 gyermekét, eltemette a feleségét.
És a felesége is 21 néhány éves.
Így van, pontosan, és amikor másodszor megnősült, ugye Szinyei Mers Emmát vette feleségül, akkor onnantól kezdve, hogy megkötötték az esküvőt a Lipótvárosi templomban, az nagyjából a bazilika helyén volt, legközelebb már az aradi várbörtönbe találkoztak, és innentől kezdve tudjuk, hogy októberben hogyan ért véget Dezsőfi Arisztid élete.
Hát, kemény történet.
Egy kicsit még az ő pályájáról, hogy ő igazából neki mit köszönhetünk, illetve őt mi emelte nagyjá tábornokká, mi köthető hozzá.
Következő a helyzet, hogy ugye egy felvidéki nemes családról beszélünk, vagy felföldi nemes családról. Itt nagyon fontos dolog, hogy ő 1838-ban letette a katonai szolgálatot.
Elkezdett gazdálkodni.
Így van, tehát addig ő már visszavonult, nyilván a család életére igyekezett fókuszálni, azt tudjuk, hogy sajnos tragikus vetületekkel vált teljessé. Viszont 1848-ban, mint annyi más ember, hát például Görgei Artúr úgy ítélte meg, hogy abban a helyzetben, amikor, bocsánat, a patetikus megfogalmazás, de tényleg így volt, veszélyben a haza.
Hív a haza, igen.
Így van, akkor neki, mint katona viselt, és még olyan életkorban levő embernek, aki képes forgatni a kardot, meg van némi nemű katonai rutinja, neki nem lehetősége, hanem kötelessége fegyverbe szállni ismét, tehát ezt tette. Ezt tette, és innentől kezdve aztán gyorsan emelkedett a ranglétrán, ugye tábornoki rangig vitte. Na most egyebek mellett ez járult hozzá a halálos ítéletéhez, mert az például egy nagyon fontos rendezőjel volt, hogy ha valaki elfogadott ilyen előléptetéseket és tábornoki rangig jutott, az lehetőség szerint kemény megtorlással jelezik, hogy ez a fajta lázadás, ez tolerálhatatlan a másik oldalról. Van róla egy szép anekdota, ennek a lényege, hogy vallásos emberként előszeretettel harcolt állítólag, úgyhogy az egyik kezében a kard, a másikban a kereszt volt, és hordta a Vörös Honvéd tábornoki egyenruhát, és hát vegyük figyelembe az ő hosszú, világosba hajló szakállát, a kezébe a keresztet, és állítólag az orosz katonák azért nem bántották, mert úgy ítélték meg, hogy egy pópa, akit azért mégsem illik lelőni a csatába. Aztán ez vagy így volt, vagy nem, de minden esetre el tudom képzelni, derül fi Arisztid alakját, tényleg ezzel a hosszú szakállal, a keresztel, vörös egyenruhába, hogy elindul. Tehát egy, de olyan emberről beszélünk, akinek igazából tragédiák szegélyezték az életútját, de semmiképp sem lehet azt mondani, hogy ez olyan értelemben megtörte volna őt, hogy a kötelesség teljesítése az háttérbe szorult volna. És így száll ő harcba 1848-ba, és aztán hal meg méltatlan módon. Jellemző egyébként, hogy a fiatal özvegyét az gyakorlatilag az egyik bajtársára, egy Máriási nevű úriember, Máriási Jánosra gyakorlatilag ráhagyta, hogy gondoskodjon róla, hiszen egy egyedül maradt özvegy az hogyan tudna boldogulni a 19. századi világban, gondoljunk ugye Szendrei Júlia sorsára. És valóban feleségül is vette az özvegyet a bajtársak, akit egyébként szintén halálra ítéltek, de aztán őt végül is nem végezték ki, ez mondjuk előfeltétele volt annak, hogy feleségül vehesse.
Egyébként színjei Mersa Emma és Pál között milyen a családi?
Ez ugyanaz a család. Ez ugyanaz a család, így van. A Színjei Mersa család az egy meglehetősen terebélyes felföldi nemesi család volt, úgyhogy igen, ez ugyanaz a família.
Oké.
Egy hallgató kérdezi, csak a rend kedvéért, a kötet címe Dezsőfi Arisztid utolsó levelei. Erről volt szó, és ennek lesz a bemutatója csütörtökön, tehát ahogy azt hallhattuk.
Így van, nekem pedig kedves kötelességem, hogy jelezzem, hogyha valaki szeretne velem élőbe találkozni, az március 18-án a Búban megteheti, ahol a magyar-francia történelemnek a részleteit fogjuk ecsetelni a gasztronómia mentén és a forradalom hevületében, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit.
Nagyon jó. Okay, Csaba, köszi szépen ezt a mai epizódot is, szép napot, jó munkát.
Én köszönöm a figyelmet, és várunk mindenkit a könyvbemutatón. Sziasztok!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk.